Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket Családfa című műsorunk első adásában. A jövőben műsorunk heti rendszerességgel fog jelentkezni. Központi témánk a család, az emberi kapcsolatok és az élet egyéb nagy kérdései. Köszöntöm a stúdióban Sül Tamást, műsorunk állandó szakértőjét, családsegítőt, mentálhigiénész szakembert és lelkészt.
Nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy öröm, hogy beszélhetek a család témáról, ami egy nagyon nagy, kimeríthetetlen téma. Minden család más, ugye van is egy ilyen szólás, hogy ahány ház, annyi szokás, és talán azt is mondhatnánk, hogy ahány ház, annyi család, de mégis vannak összefüggő dolgok, van a család működése vagy rendszere, ami alapján beszélhetünk az egyes családokról, és hogy én ezt nagyon élvezem, nagyon szeretek a családokról, a családban lévő emberekről beszélni, mert ezt nagyon fontosnak tartom.
Kedves Tamás, Dióhéjban mesélnél egy kicsit önmagadról és a saját családodról?
Jelenleg Komáromban élek nagy családban, 5 gyermeket nevelünk feleségemmel együtt. Ez meghatározza a hétköznapokat is és az ünnepnapokat is, hogy sokan vagyunk. Úgy szoktam fogalmazni, hogy hangosak vagyunk napközben, de hála Istennek éjjel csendesek vagyunk, tehát tudunk pihenni. Úgy gondolom, hogy egy teljes családban növekedhettem, tehát édesapával, édesanyával és testvérekkel, 3 vagyunk fiú testvérek, és úgy gondolom, hogy ez is meghatározta azt a jelenemet, amiben most élek, hogy én azt tapasztaltam, milyen az, amikor van az embernek családja, de tudatosítom is azt, hogy milyen lehetett volna, vagy elgondolkozok azon, hogy milyen lett volna, hogyha valamelyikük hiányzott volna, vagy milyen lett volna, ha nem így alakul.
Milyen indítatásból kezdtél el foglalkozni párkapcsolati témákkal?
Több éven át lelkészként szolgáltam, konkrétan ifjúsági lelkészként, ifjúsági szervezetben, de közben gyülekezetben is szolgáltam. Ez ugye hozta önmagával azt, hogy családokkal, illetve egyénekkel foglalkozzam, sőt, a párokkal. Én kimondottan nagyon szerettem azt, amikor láttam egy-egy ilyen ifjúsági táborban, vagy valamilyen alkalmon, ahogy a fiatalok egymáshoz viszonyulnak, és ahogy megtalálják a szerelmüket, és ahogy harcolnak ezzel a élethelyzettel. Jó, magam is átéltem ezt, hogy szerelmes voltam, vagy vagyok, kerestem a páromat, és megtaláltam, de ebben a folyamatban úgy gondoltam, hogy nagyon nagy érték az, hogyha nem csak éljük ezt az életet, hanem hogy beszélünk is róla, hiszen ebből nagyon sokat tanulhatunk.
Hogy született meg benned az elhatározás, hogy professzionális szinten is párokkal szeretnél foglalkozni?
Biztonságos családi körből származom. Mégis voltak kérdések, amiket nem volt kivel megbeszélni, és erre szerettem volna úgymond esélyt adni azoknak, akik éppen a szerelmi bánatban, vagy szerelmi harcokkal, vagy egyéni problémákkal küzdenek, hogy legyen, aki meghallgassa őket, és arra vállalkoztam, hogy én legyek adott esetben az, aki meghallgatja őket. Kezdtem keresni azt a módját, hogy milyen formában jöhessen létre egy ilyen beszélgetés. Hát így tapasztaltam, hogy amikor beszélgettem fiatalokkal, akkor meghallgattam őket, de egy bizonyos területen éreztem azt, hogy kevés az a jó szándék, vagy az akarat, ami bennem van, és úgy gondoltam, hogy biztosan nem én vagyok az első és az egyetlen, aki ebben a szerepben szeretne fölvállalni dolgokat, és ezért kezdtem utána járni, hogy vajon hol lehetne ezt tanulni, hol lehetne ebben fejlődni. Hála Istennek úgy adódott, hogy rátaláltam mentálhigiénés képzésre, és ezt a képzést elvégeztem néhány évvel ezelőtt, úgy gondolom nagyon jól megalapozta szakmai hátteret, sok eszközt adott ahhoz, hogy ezen a területen rálátást kapjak, illetve sok gyakorlatot is nyújtott. Bár nem vagyok családterapeuta, hiszen van egy ilyen képzés és szakma is, de én inkább a párkapcsolati és párterápiás vonalra álltam rá, mert úgy gondoltam, hogy a házasságok vannak ma talán legnagyobban kitéve annak a tehernek, veszélynek, ami a társadalmunkban van, és ebben szerettem volna segíteni az embereknek. Így kerestem azokat a módszereket, módszertanokat, amelyek ebben segítenek. És így jött az, hogy néhány évvel ezelőtt itt Komáromban nyitottam egy irodát, ahol fogadni tudom a párokat, házaspárokat vagy egyéneket.
Mégis hogyan kell elképzelni egy ilyen segítő alkalmat? Hogy néz ki egy foglalkozás és miről szól?
Tulajdonképpen beszélgetésről, vagy hallgatásról is szól ez a történet. Konkrétan másfél órás beszélgetések zajlanak a párokkal, illetve az egyénekkel. Ezek tulajdonképpen sorozatok, tehát ritkán van az, hogy csak egy beszélgetés segítene, vagy megoldaná a problémákat. Jó lehet, egy beszélgetésnek is vannak hozadékai, és lehet, hogy valakinek csupán ennyi is elég, hogy egyszer meghallgatja, és akkor kap egy olyan löketet, vagy olyan felszabadultságot, hogy saját maga aztán egyedül meg tudjon küzdeni az élethelyzetével, de az a tapasztalat, hogy az életünk, vagy az élet és a kapcsolatok annyira be tudnak bonyolódni, hogy több alkalom, több beszélgetés szükséges ahhoz, hogy lassan, mint egy hálót kibogozzuk, és hogy megtanuljunk egy új életmódot élni. Most már 5 éve, hogy nyitottam az irodát, éves szinten körülbelül 60 pár az, aki meglátogatta valamelyik évben. Tehát én vezetem ezt a, úgymond a statisztikát, most napra készen nem tudom, de heti szinten több házaspár vagy egyén látogatja meg az irodát. Vannak, akik visszatérnek, és azokkal egy hosszabb távú terápiát végzünk.
Mint már a bevezetőben szóba került, te amellett, hogy családsegítő vagy, lelkész is vagy egyben. Milyen pluszt ad ez a mindennapi munkában?
Ennek két oldala van. Az egyik az, hogy nekem személyesen segít ebben a munkában, hiszen ez egy jócskán megterhelő munka, meghallgatni embereket, azokat főleg, akik bajban vannak, krízisben vannak, akik segítségért kiáltanak, és hogy ezt a terhet tudjam hordozni, ebben nekem a hit segít. Másrészt azokat a módszereket, amelyeket én használok, azokat erősítem azzal a hittel, amit Istentől kapok, Istenben élem meg, hogy valóban mindenkinek esélyt adhassak. Hogy senkire nem mondjam azt, hogy ő egy elveszett, vagy egy reménytelen eset, hiszen nem valami kellemes történetekkel találkozom, és akkor sem mondjak le azokról, aki adott esetben ott ül velem szemben, aki már önmagáról is lemondott. Azt hiszem, hogy ez egy nagy erő számomra személyesen. A másik oldala ennek az, hogy az, aki velem szemben ül, ő benne is él valamilyen szinten a hit. Van, aki kimondottan meg tudja fogalmazni, kiben, hogyan hisz, élő Istenben, Krisztusban, vagy a megváltóban. Ez bizonyára egy erő, forrás, de olyanok is ott ülnek, akiknek nincs Krisztusba vetett hitük. Ezt nem erőltetem, nem hibának minősítem, hanem egy nyitott lapnak tekintem.
Tapasztalataid alapján mi szükséges ahhoz, hogy egy család jól tudjon működni?
Én úgy gondolom, hogy család az egy olyan eleme az életünknek, ami önmagától, tehát így spontán nem biztos, hogy jól fog működni. Vannak logikus működési rendszerek a családnak, tehát amiről megállapíthatjuk, hogy ha valamit így teszünk, hogyha valakivel így beszélünk, akkor ennek várhatóan az lesz a következménye, hogy vagy összeveszünk, vagy békében fogunk élni. Tehát van egy logikája a családnak, és ha ezen gondolkozunk, akkor részben mi vagyunk a alkotói, illetve a működtetői a családi rendszernek. Ha viszont azt mondjuk, hogy így önmagától működjön a család, mi csak benne élők vagyunk, akkor egyrészt az történik, hogy vagy nem vállaljuk a felelősséget, és akkor annak is van valamilyen következménye, vagy lemondunk a lehetőségekről. Tehát arról, hogy olyan családot alkossunk, vagy éljünk, ami megfelelő, és ami betölti a küldetését. Azt is tapasztalom, hogy a családi rendszer, ahogy a család működik, amilyen a család, az alakítható. Vannak dolgok, amik belőlünk spontán jönnek. Tehát valakire azt mondhatják, hogy olyan jó apa, és valaki ezért nem tesz semmi különöset, csupán megéli az apaságot, de valaki azt mondja önmagáról, hogy hú, hogy nem születtem ennek és ennek. De hogy ez fejleszthető. Tehát ahogy a családot látjuk, a családi rendszer és a működés fejleszthető, hogyha tudatosítunk dolgokat, illetve hogyha átlátjuk a dolgokat. Ha belegondolunk, hogy senki se születik úgymond zenésznek, bár valakinek lehet jó adottság a zenei tudása, de hát az is fejleszthető. Valakire szokták azt mondani, hogy ő nem tud énekelni, most a feleségem ő zenész, ő állítja, hogy mindenki tud énekelni. Természetesen, hogyha valakire már azt kimondták, hogy ő egy antitalent az énekhez, akkor valószínűleg nem lesz annyi kedve ezt fejleszteni. Azért fontos beszélni a családról, hogy ők is esélyt kapjanak arra, hogy nem kell, hogy így maradjon az ő családuk, az ő kapcsolatuk, kapcsolati rendszerük, hogy változtatható, tehát egy esélyadás arra, hogy változhassanak a dolgok.
Manapság az élet számos területén fölmerül kulcsszóként a tudatosság. A családi életben szintén fontos a tudatosság?
Igen, én azt tapasztalom, hogy amint tudatosítani kezdi az ember önmagát, a gyökereit, a helyzetét, ráeszmél valamire. Mert ez egy annyira csodás dolog, hogy talán bátorkodhatok kimondani, hogy Isten azért adta nekünk a tudást, illetve az, hogy a tudatosíthatjuk a dolgokat, hogy elgondolkozhatunk a dolgokon, hogy annak következtében tudjunk változtatni, döntésekre juthassunk, megkérdezzük önmagunktól, a környezetünktől, hogy jó-e az úgy, ahogy van, vagy szeretnénk változtatni. Úgy gondolom, hogy Isten is erre hív minket, hogy ne hagyjuk csupán úgy a lejtőn, vagy egyenesen egyenesben, hanem hogyha lehet, akkor fölfele híveljen.
Manapság szintén sokat hallani azt, hogy a dolgok körülöttünk gyors változásban vannak. Egy család életében milyen szerepet tölt be a változás?
Én azt tapasztalom, hogy ugyanúgy, ahogy folyamatosan a világban változnak a dolgok, és hogy ezeket a változásokat észre kell vegyük, a társadalomban a gazdaság, a politika, vagy a különböző rendszerek, így a családra is kihatással vannak ezek a változások, változik a család, és az alapjait is néha megrengeti ezek a változások. Abban, ahogy említetted, hogy manapság sokat hallunk az önismeretről, önértékelésről, tudatosításról, ez is a változásnak a folyamata. Úgy gondolom, hogy régebben nem nagyon tudatosították azt, hogy családban élünk. Valahol ezt megélték, lehet, hogy nem volt erre szükség. Vele gondolok, hogy régen egy paraszt családban, ahol ki volt alakítva az, hogy ha elvetjük a búzát, akkor ebből lesz termés, és tudta mindenki, hogy mi a dolga, és nem volt az, hogy most elgondolkozok azon, mint gyermek, hogy én ezzel szeretnék-e foglalkozni, vagy valami mással. Ugye azért mindig voltak, akik úgymond rebellisek, vagy ilyen, akik valami újat elkezdtek, de kevesen voltak. Tehát, hogy a rendszer, a biztonság azt sugallta, hogy megmaradni egy bizonyos működésben, az egy biztonságot jelent, és nem gondolkoztak annyira, nem tudatosították, nem kérdezték, hogy ez így jó-e, no de megváltozott a társadalom. Tehát, hogy elvették. Tegyük fel most, hogyha csupán egy történelmi korszakra gondolunk, és elvették azt a lehetőséget, hogy családiasan, családi körben gazdálkodjunk, és azt mondták, hogy na, ez legyen egy nagynak a része, azonnal megváltoztak a szerepek, a dinamikája, és talán fel kellett tenni a kérdést, hogy ez így jó-e. És hogy harcolni kell esetleg azért, hogy megmaradjon, azt szeretnénk tudatosan, hogy nem mihez ragaszkodunk, vagy azt mondani, hogy igen, jó, megváltozott a nagy rendszer, mi is megváltozunk.
Egy közeli szórakozó helyen megkérdeztünk néhány fiatalt, hogy számukra mit jelent az a szó, hogy család. Megkérdeztünk néhány fiatalt, hogy mi jut először az eszükbe, ha azt a szót hallják, hogy család.
Együvé tartozás, egymás támogatása, jóban, rosszban.
Nekem is az összetartozás, főleg ez a akármilyen kis gondom, vagy hogyha nagyobb is, akkor egymásra számíthatunk. Szóval mindenki, hogy tud, egymásnak segít, apa szerepe, a család szerepe, a tiszteletadás, egymásnak a tiszteletadása, az is nagyon fontos, és nekem ez ugrik be róla.
A család az életnek egy nagyon fontos eleme, mert nagyon kevés barátra számít az ember eleve. És a család az olyan, mondjuk nekem azt jelenti, hogy mindig ott vannak mellettem, mindig szeretnek. Vannak, akik rossz útra térnek a családba, de akkor is a többiek kisegítik őt. És így a család nagyon fontos az ember számára szerintem. Van, akinek nem annyira, azok lehet, hogy baráttal pótolják ki, de így az ember életében fontos szerepet tölt a család, mert általában ők azok, akik kisegítik az embert.
Család az egy közösségnek tartanom, a családot. Az ember életébe két külön korszakot különöztetnék meg, hogy van a családja, ahol megszületik, anya, apa, és utána van a barátok, velük is kialakít egy családi kapcsolatot.
Te itt szakértőként mit gondolsz ezekről a véleményekről?
Első hallásra ez így spontán kijön akár a fiatalokból, hogy ezeket az értékeket említik. Itt az a kérdés, hogy vajon aki ezt megfogalmazza, ez a valóságot fogalmazza-e meg, vagy csak vágyat arra, amit a család hallatán gondol. Tehát, hogy azt, amit ő megél, azt definiálja, vagy ami hiányzik. És talán ez a kettő, két pólus az, ami így hadakozik, vagy ami a tétje, hogy vagy megteremtjük-e azt a közeget a családnak, vagy vágyakozunk rá, vagy nem éljük meg ezt.
A srácok gondolataiból előjött egy olyan is, hogy az ember bár felnő a kertben, de időnként azt el kell hagynia, de akár később vissza is térhet.
Igen, úgy gondolom, hogy a kerten van ajtó, ugye? Előttem megnyílhat ez az ajtó, és talán nem is annyira természetes az, hogy ki is lehet menni ebből a kertből. Tehát nem kell kiszökni. Hát adott esetben, no de tudunk arról, hogy van, aki ki kell, hogy szökjön. Tehát, hogy egy olyan közegben, ahol nem, éppen, hogy nem, ahol a kerítés nem a védelmet jelenti, hanem a bezártságot, akkor ott ugye menekülni kell, és ilyennel is találkozunk, hogy inkább elmenekülök a családba.
A család, mint olyan, egy nagyon bonyolult rendszer. Tudsz adni számunkra valami útmutatást, hogy el tudjunk igazodni ebben a labirintusban?
Segít egy olyan kép, hogyha azt mondjuk, hogy a család például olyan, mint egy kert, akkor ez segíthet ahhoz, hogy már tudjunk tájékozódni abban, hogyha a család olyan, mint a kert, akkor arra gondolok, hogy a kert általában beszokott lenni kerítve. Tehát, hogy véd valamitől. És igen, hogy a család is olyan, hogy biztonságot nyújt azoknak, akik belül vannak, mert úgy gondoljuk, hogy kívülről jöhet valami sértő dolog, vagy valami, ami veszélyezteti, egy veszély. És hát, hogyha belegondolunk, hogy kik vannak kitéve a veszélynek egy családban, akkor mondhatjuk, hogy a gyermekek azok, akik még nem tudják önmagukat megvédeni, vagy azt mondjuk, hogy az idősek, vagy a betegek, vagy a rászorultak, akik egyébként egyedül vannak. És hogyha egy egyedül álló vagy magányos ember bekerül ebbe a családba, vagy egy kertbe, akkor megkap egy olyan védettséget, amit a kert nyújthat.
Ha már a kertről beszélünk, gondolom, szükség van kertészekre is, hiszen egy kert nem műveli meg saját magát.
Igen, tehát hogy itt van a felelőssége, úgy gondolom, a felnőtt embereknek, akik meg kell, hogy határozzák azt, hogy hogyan is működjön ez a kert. Tehát egy felnőtt embernek tudnia kell, hogy mikor lehet elvetni a magokat, hogy kell megművelni a földet, mikor várható az, hogy jön a fagy, és akkor meg kell védeni a fagytól azt, amit elvetettünk. Hozzátartozik, hogyha felnőtt ember, és itt akkor mondhatjuk, hogy akár a családfő, vagy az édesanyja, vagy már a felnőtt gyermekek is, ha felelősség teljesen vannak jelen a családban, akkor ők működésbe hozzák azt a rendszert, hogy azok, akik rászorulnak, tehát adott esetben a gyermekek, megkapják azt a lehetőséget, hogy valóban ne maradjanak abban az állapotban, a mag állapotában, hanem hogy tudjanak kicsírázni, tudjanak fejlődni. Azt fogalmaznám meg, hogy a gazdának az az elsődleges feladata már a kertben, hogy megművelje a talajt. Ahova majd elhinti a magukat, az egy puha föld legyen. Ez a képlet. Úgy gondolom, hogy ez jelezheti azt, hogy békesség legyen a családban. Tehát nem egy olyan feszült állapot, ami kemény. Tehát, hogy valamiféle puhaságot, valami lágy dolgot, amire, hogyha most belegondolunk egy paraszt ember kezére, annak a kezei kemények, de attól még ő puhítani tudja. Tehát, hogy néha azt mondhatjuk, hogy hogy férfiak a kemények, vagy nincsenek érzelmeik, hát pont, hogy erre szükség van egy családban.
Még mindig a kert hasonlatnál maradva, mire van szükség ahhoz, hogy a kertészek össze tudják hangolni a munkájukat?
Én úgy gondolom, hogy az egyik eleme a beszélgetés. Tehát az, hogy meg tudjuk beszélni a feladatainkat, a lehetőségeket, meg tudjuk osztani a gondolatainkat, sőt, mi több, nem csak a gondolatokat, hanem az érzelmeinket, hogy erről, ha tudunk beszélni, ez olyan, mint amikor a gazda megműveli a földet, tehát puhítja, fölássa, gerebiézi, tehát, hogy elegyengeti azt, ami valahol csak mélyen van, de hogy ugye föl kell, hogy ássuk a talajt, tehát ez olyan, amikor megosztjuk a gondolatokat, és úgy látom, hogy ez nem minden esetben van így.
Most arra gondolsz, hogy a házastársak nem szentelnek elég időt és figyelmet egymásnak?
Azonnal megállapíthatjuk, hogy a kutatások szerint egy házas pár manapság naponta körülbelül 8 percet beszélget. És ebben a 8 percben már benne van az is, hogy egyeztettek azt, hogy ki mikor megy a gyermekekért, vagy még mit kéne hazahozni, vagy mit kéne még közben elintézni. Tehát ez úgy gondolom, hogy jelzi azt, hogy ez nagyon-nagyon kevés. És a beszélgetésre, a gondolatok és az érzelmek megosztására fordított idő, hogyha nem adatik meg, hogyha erre nem figyelünk, akkor már is képletesen keményé válik a talaj, és arra hiába hintjük a magot, tehát hogy ott nem fog tudni jól beágyazódni, és nem lesz jó.
Ismerünk azért bőven elvadult vagy rossz állapotban lévő kerteket. Mit lehet ezekkel kezdeni?
Ez az alapkérdés minden egyes embernél vagy kapcsolatnál, hogy lehet előre mozdítani a dolgokat, hogy lehet változást kieszközölni. A kényszer nem segít. Az sem segít, hogyha megmondjuk, hogy mit csináljanak. Tapasztalatból vagy már kutatásokból kimutatott dolog, hogy minél jobban forszírozunk valamit, erőltetünk valamit, direktív módon megmondunk valamit, hogy kéne csinálni, annál inkább nem az lesz. Ugyanis itt van egy csavar. Nekem valaki megmondja azt, hogy kell csinálni, akkor ezzel azt üzeni, hogy én rosszul teszem, illetve hogy nem tudom jól csinálni. Tehát, hogy bebizonyosodik tulajdonképpen az, hogy én eddig rosszul tettem. Én úgy gondolom, hogy az emberek többsége nem kész akarva tesznek valamit rosszul. Tehát nem azért nem beszélgetnek, mert nem szeretnének, nem azért nem beszélgetnek, mert utálják egymást, vagy nem tartják fontosnak, hanem azért, mert valahogy nem jutnak hozzá, és azt bebizonyítani, hogy ez rossz dolog, nem kell bizonyítani. Tehát, hogy itt azt szeretném hangsúlyozni, hogy tulajdonképpen a módszer, amivel ilyenkor ezeken a segítő beszélgetéseken dolgozunk, az egy non-direktív, úgymond non-direktív módszer. Nem megmondjuk, hogy kell változtatni, hanem keressük együtt. Együtt keressük annak a módját.
És mi, mint kertészek, mit tudunk tenni a felsoroltak mellett azért, hogy jobban tudjuk művelni ezt a kertet?
Nagyon sokat tanulhatunk. Tanulhatunk másoktól, és tanulhatunk a saját életünkből, de legtöbbet talán a szenvedésből tanulhatunk. A meghallgatott szenvedés, vagy a saját átélt szenvedés merül talán legmélyebben az ember lelkébe. Úgy gondolom, hogy nem véletlenül szenvednek az emberek. A maga a szenvedő ember is talán azért éli meg, és úgy gondolom, hogy Isten azért engedi meg, hogy valaki a szenvedést megélje, hogy azt ne felejtse el, de éppen, hogy serkentse arra, hogy közelebb kerüljön ahhoz, ami kellemes, ami jobb. Anélkül, hogy valamilyen teológiai igazságot szeretnék megfogalmazni, úgy gondolom, hogy Isten jót teremtett. Úgy gondolom, hogy Isten a jót teremtette, és ezt továbbra is kínálja Isten nekünk, ugyanúgy a személyes életünkben, ugyanúgy a családban, vagy a kapcsolatainkban, és van az a lehetőség, van az az út, hogy ebből akár a mélységnek nevezzük, vagy a válságnak, a krízisnek, az elrontottnak, hogy abból vezet, még ha úgy is tűnik, hogy szakadék van, de valamilyen folytán ezt a szakadékot át lehet ívelni. Ez a tudomány ebben, és szintén mondhatjuk azt, hogy na például ebben a direktív az lenne, hogy valakinek azt bizonygatnánk, hogy nézd, hogy hol vagy, és gyere át erre az oldalra, akkor nem menne.
Műsoridőnk lassan a végéhez közeledik. A kedves hallgatóknak mit tudunk mondani a jövő heti adással kapcsolatban?
Hát én úgy gondolom, hogy most, ahogy felvetettük ezt a kert metaforát, én azt hiszem, hogy ebben a kertben még van jócskán mit megnézni.
Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik önöktől a műsor szerkesztője Berta Péter és
Sül Tamás.
A jövő héten ugyanebben az időben várjuk önöket új témáinkkal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!